a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte az adományok átadását 150 nagyborosnyói árvízkárosult háztartás számára az Ökumenikus Segélyszervezet. A székelyföldi település családjai egyenként 500 000 forint értékben vesznek át otthonaik felújítását segítő építőanyagokat. A háromszéki árvízben megsérült házak javítására az országos mellett helyi összefogás is alakult, az önkormányzat és helyi vállalkozók is segítenek a lakosoknak az újrakezdésben. Hatályba léptek mától a kormány családtámogatási intézkedései, adómentessé vált a gyermekgondozási díj, új juttatásként bevezetik a CSED extrát, és megkezdődik a családi adókedvezmény duplázása. Orbán Viktor Facebook posztban ünnepelte a változásokat, mi erre vagyunk büszkék, hangsúlyozta a miniszterelnök. Megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely rögzíti a földgáz árát és mennyiségét az egyetemes szolgáltatók számára 2026. szeptember 30-áig. Ez többek között azt jelenti, hogy eddig változatlanok maradnak a jelenlegi lakossági földgáztarifák. Az árakat piaci és hatósági árak alapján állapítják meg, a részletes feltételeket a rendelet mellékletei tartalmazzák. A kormány kitartálláspontja mellett és továbbra is fellép az indokolatlan és túlzó áremelések ellen, szögezte le a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert arra reagált, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az élelmiszerekre, valamint a drogériai termékekre vonatkozó ár és csökkentés miatt. A bankok, a telekommunikációs cégek és a biztosítók után a gyógyszerszektor szereplői is korlátozzák az árakat, 34 nagyforgalmú, szabadáras, vény nélküli és 10 vényköteles, nem támogatott gyógyszer esetében a kormányzattal való tárgyalás után. Vállalták, hogy az érintett gyógyszerek árát önkéntesen a december 31-i szintre csökkentik vissza, és azt 2026. június végéig alkalmazzák. Az előzetes adatok szerint 824 milliárd forint, a GDP 3,9%-a volt a kormányzati szektor 2025-ös első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 234 milliárd forinttal, GDP arányosan 1,4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májusban 739 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,2, a behozatalé 5,4%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette ezt is a KSH. A kormány megtakarítást rendelt el az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál, 5%-ot kell lefaragniuk a bérköltségekből, melyek pontos összegét 15 napon belül határozzák meg, és a cégeknek december 15-ig kell befizetniük. A rendelet azonban kivételeket is tartalmaz, mint például a Magyar Nemzeti Bank esetében. Elérhető a minimálbéremelés miatti kompenzációs támogatást igénylő felület a Magyar Államkincstár oldalán. Erre azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat. A minimálbéremelésből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható támogatásra ebben a hónapban egyszerűsített elektronikus eljárásban jelentkezhetnek a munkáltatók. A tartós csapadék hiány miatt július első két hetében több halastó lehalászását is megkezdi a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. Az állomány egy részét értékesítik, egy részét más tavakba helyezik át, egy részét pedig várhatóan a Balatonba telepítik. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi a következő teendő, így ugyanis az ország ki fog száradni, mondta az Inforádióban Lévai Ferenc. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője szerint állami segítség nélkül kiszáradnak a halastavak, szó szerint elpárolognak a vizeink. Aláírta a szerződést a MÁV és a Gyesava vasútvonalak átadásáról. Mától 752 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetését vette át, főként a Dunántúlon, a Gyesev a MÁV csoporttól. Meghaladta a 6000-et a támogatási szerződése rendelkező cégek száma a közlekedés zöldítését ösztönző pályázaton, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A gazdasági társaságoknak eddig összesen 26,8 milliárd forintot ítéltek oda a felhívás 30 milliárdos keretösszegéből. A több mint 7100 jelentkező mintegy felének, a nyertesek 60%-ának több mint 3600 cégnek már ki is fizettek 15,8 milliárd forintot. A közvilágítás korszerűsítésére pályázhatnak az 5000 lakos alatti kis települések, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor közölte, a 18 milliárd forintos keretösszegű pályázat a Magyar Falu program keretében a Jedlikányos energetikai program finanszírozásában valósul meg. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Június 13-án életének 93. évében elhunyt Varjú Imre atya, aki az 1956-os szerepvállalása miatt megjárta a börtönt is. A Mátyás templomból ment nyugdíjba. 2016 adventjében kerestem fel Pest-Szentlőrinci akkori otthonában, és készítettem vele az életét átfogó beszélgetést. Ebből hallhatnak most részleteket. Varjú Imre nagy időknek nagy tanúja lévén 1956-ban szentelték pappá. Imre atya, szeretném, hogyha életed templomait fölelevenítenénk. Hát talán kezdjük azzal, ahol megkereszteltek. Hova való vagy?
Hát én Endrőd vagyok, most Gyumendrő a nev, akkor még Endrőd volt csak.
Békés megye?
Békés megye, igen. Előtt öbbre bocsátom, hogy most nem tudnánk beszélgetni, hogyha fél éves koromban az a hatalmas nagy pulykánk lecsapott volna, amit ugye a Rintintin kutyánk csapott le inkább, mielőtt, tehát egy fél éves gyereket kitettek a szülők egy nagy fa alá, hát egy plédre, és ott, amikor látta a kutya, egyébként a kutya mindig látott engem, és figyelt rám, később is, amíg volt, hogy egy óriási pulyka rohan rám, egy méterre tőlem lecsapta a pulykát, hogy mit csinálta a pulyka velem, azt nem tudni, de hát tud ártani egy pulyka hatalmas
csőre. És lehet, hogy tudta a vezetéknevedet, és azt hitte, hogy egy varjúcskával van dolga.
Könnyen lett. Aztán a következő problémám volt még, hogy 7 éves voltam, vagy 7 és fél valahogy, amikor a szüleim nagy takarítást tartottak, tanyálaktunk Endrőd megyen, Csejtpusztán, és szüleim nagy takarítást tartottak, és mindent kiraktak a spájzból. Engem meg átpateroltak a szomszéd gyerekhez játszani. Igen, ám, de hamarabb megszomjaztam, mint ahogy gondolták, hogy megyek haza, és hazafelé sietve rettentő szomjas voltam nyári melegbe, és felkaptam az első üveget, amiben azt hittem, hogy valami üdítőital van, közben egy lúg volt benne, ami a legerősebb maró anyag volt. Egy korty elég volt ahhoz, hogy összeégesse a számot, és a nyelősövemben, mint egy ilyen 2 centire lent, így teljesen kimarta, úgyhogy hát akkor azonnal teja, és édesapám beugott a lovaskocsiba, és mezőtúr 11 kilométer volt, otthon, az orvos éppen otthon volt, és azt mondta, hogy hát legközelebbi kórház szoldok, de mire odaérnénk vele, addig úgyis meghal a gyerek. Tehát ezt nem lehet. Ő megpróbál megműteni. És a maga kis rendelőjébe megbűtött. Azt jelentette, hogy plasztikázta a nyelőcsőmet, aminek következtében én most nem tudok lenyelni egy normális tablettát, sem csak összeaprítva, és egyik minden ételt nagyon meg kell rágnom. Pontosan azért, mert az a kicsit ág nem tágul az a kis plasztikázat.
Tehát azóta viseled ezt a igen, sebet a torkodban, De hála Istennek, hát túl a 80-on, talán 81 éves vagy.
84, most
84-be vagy?
Pontosan szombaton töltöttem be.
No, tehát a gyerekkori megpróbáltatásokat jól vetted. Milyen volt az a templom, ahol megkereszteltek?
Az a templom az egy csodálatos szép katolikus templom, óriási templom, ott volt a új misém is, és hozzá 100 méterre van a körös, a hármas körös, ahol akkor 12 éves koromban óriási tél volt. Tehát azt jelenti, hogy mínusz 20 fok körül volt, nagyon vastag, több mint egy arasznyi jég volt a körösben, és én lementem egy szép nap reggelén korcsolyázni, 12 éves voltam. Igen ám, de előző este a kocsmáros kitermelt...
Léket vágott.
Hát én nem kitermelt egy csomó jeget azért, hogy a vermét megtöltse a jég, akkor nem volt egy hűtőszekrés, vagy nyáron italait ezzel hűtse.
Egy újabb halálveszély.
Körülbelül egy olyan 3 mm-nyi jégre rácsúsztam, és akkor teljes lendülettel be a vízbe, nyakig a vízbe. Annyi lélekéletem volt, hogy 12-től visszafordultam, és rákönyököltem a vastag jégre, kimásztam bele, természetesen minden porcikám átázott a nagy kabátom, minden le a korcsolyát, hazaruhantam, és otthon, hát akkor mindjárt ugye forró tégla alában, vagy dúnyába alá izzadta minden, ennek ellenére 40 éves korom még minden évben vagy tüdő, vagy mellhártyagyulladásom volt, és az első síelés Szlovákiában úgy leizzasztott, hogy attól kezdve nem is tudom, mi az, hogy tüdő, még 44 éve eltelt, és nem tudom, mi az, hogy tüdő és mellhártyagyulladás.
No, még Gyoma Endrődről, milyen ez a templom, mi a titulusa?
A Szent Imre ráadásul a titulusa is.
Nem véletlenül lettél Imre.
Szent is. Hát Imre édesapám után lettem. Hát Endrődi is a paptermelő község volt.
Ez Váci Egyház megye, ugye?
Nem, Csanád megyei. Csanádi.
Mert aztán Váci Egyház megyés papként.
Jó, mert Mezőtúron voltam gimnazista, és Mezőtúron az már Váci Egyház megye tartozott, és onnét mentem automatikusan a Váci Egyház megyébe, vissza a plebánosom, és tehát egy református gimnáziumban, ahol minden református volt, de nagyon tisztelték a néhány katolikust, és amikor bejelentettem osztályfőnökömnek, hogy én pap szerették lenni, akkor azt mondta, hogy figyelj, ezt nem írhatjuk be, akkor engem is elcsapnak, te neked is kettő törik a karriered, akkor írjon be, mit akarsz. Azt írjon be, tanár. Hát mondom, pap, tanár. És akkor utána Vácot töltöttem egy évet, szemináriumot akkor elvették, két évet töltöttem Egerben, ugye ott minden egyházmegyébe össze zsúfolták az északiakat, sok rengeteg kis pap volt az egri szemináriumban, és honnét kerültem fel a központi szemembe a negyed évre.
Ne szaladjunk előre, tehát a Gyoma Endrődi templom után, hát gondolom gimnazistaként a Mezőtúri templomban is megfordultál, az nyilván szerényebb, mint a református templom, mert úgy tudom, az egy református fellegvár.
Igen, nem csak abban a katolikus templomban két nagyon jó pap volt, és engem az lepett meg akkor gimnazistakor, amikor az ember gondolkodott, hogy mi is szeretne lenni, hogy ezek az ember nagyon boldog emberek. Ez a két pap mindig mosolyog,
megelégedik. Mondjuk a nevüket, biztos megérdemlik, ha eszedbe jut.
Nyitrai Ferenc és Jeszenki Zsignon volt a nevük, és mindig boldog emberek voltak, és nagy tudás emberek.
Tehát kedvet csináltak ahhoz, hogy te is az legyél.
És akkor utána természetesen szeminárba fölvettek, nem volt sem probléma. Ők már nem élnek, természetesen már még a új misében a plebános ott volt, és ő tartotta akkor a szentbeszédet Nyitrai.
Mezőtúri templom. Titulusa?
Hát ezt most megfogtam, ezt nem tudnám megmondani, hirtelen, nem tudom, ezt nem
de
tudom.
De egy rendes, szép kis templom van ott?
Igen.
És vannak katolikusok is ott, nem csak reformátusok.
Szerény a létszám. Ennek ellenére minden este, képzeld el, minden este közös imádságra néhány gimnazistával, káplánatjával együtt voltunk ebben a templomban.
Zsolozsmáztatok tulajdonképpen?
Nem. Volt egy közös ima, le voltak írva, aztán mondtuk, utána csönd volt, és utána még elmondtunk talán egy tized rózsafüzért.
Nagyon-nagyon
szép. És ez minden este ott fejeztük a templomban, és nekem az adatott meg most öregkoromban, hogy egy pillanat lehetek a templommal az Úr Jézussal.
Tehát most, igen, itt, ahol most beszélgetünk, ebben fogjuk befejezni a műsort.
Nem csak így, hanem a hátam mögött van a tabernákulum. Tehát ha én akarok normálisan beszélni valaki, akkor ide ülök, mert itt nekem sok
segítséget. Vác, Eger, ott mely templomok, amelyek az életed, az imádságod fontos helyszínei voltak?
Igazából ott ugye vittek bennünket kis pókat, mind a bazilikától kezdve a ferences templomba. Ott sokat voltam ferences, mert aztán később az egyik osztálytársam ott volt plebános, a Valuk István, és oda sokat jártunk később hozzá, és ott volt a gyászvisőnök, őt meghalt, és Eger az a szívemhez nőtt, mert jó, hogy csak 2 évet voltam Egerben.
Mert fölkelti a központiba, ugye?
Aztán kezdő központiba, ott voltam 2 és felett igazából. Sok jött a forradalom 56-ban.
De 56-ban szenteltek, tehát gyakorlatilag már csak 6. év jött volna 56 után.
A központi szemben azért kerültem vissza, hogy a disszertációt megírjuk, és kaptunk ugye ajándékba 1 évet még, pontosan a doktorátusért. Igen, csak hát 56. októberében kitört a forradalom, aztán november 4-e jöttek a szovjet tankok, és hát attól kezdve már magától adódott a dolog, hogy se nem forradalmát akar lenni, se pesti sászom akart lenni az ember, de belesodrult abba, hogy...
De hát pesti pap lettél.
Hát igen, ráadásul nem is, hogy Pesten 56. november 4-én a reggeli szentmisére érkezett az ember, akit lelőttek a Gálvén térről, még azt behúztam a járdára, és utána elindultam a Bakástéri kórház felé, mert oda egész héten kijártunk, és a Bakástéri kórházban a betegeket, hát, hogy is mondjam, azért kellett látogatnom, mert ezt vetették a szemünkre mindjárt 23-a után, hogy akkor nem voltatok itt, mikor a legnagyobb szükséget van rátok, tehát nem vigasztaltatok, nem hoztátok a szentkeletet, nem oltoztátok fel a haldoklókat. Hol voltatok? Elmondtuk, hogy lelki gyakorlat volt, nem jöttünk ki, de most itt vagyok. Na most, és ezt megígértem nekik, hogy majd megyek november 4-én vasárnapiban megyek hozzájuk. Csak akkor nem tudtam, hogy hozzájuk a Kálvin tér a szovjet tankok előtt kell bemenni. És a tankok között ugye átmenni akkor azért nem lehetett, mert aki élt és mozgott, azt lőttek. Most a papot viszont reverendában voltam, nem lőtték le. Kísérte a szovjet katona a papot, de nem ölött le. Most azért érdekes, mert az a szovjet katona fiatal gyerek volt. Annak volt még otthon élménye, Szovjetunió orosz élménye, most ezt mondom...
Pap élménye volt, avval együtt, hogy Szovjetunióban született már.
Igen, igen, de lehetett pap élménye. Nyilván otthon találta, imádkoztak is, nem tudom. Lényeg az, hogy egy magyar katolikus papot nem lőtt le. Viszont 10 évvel ezelőtt, mikor az 50-es évfordulót, ugyanebben a templomban, a egyetemi templomban tartott egy visszaemlékező szentmisét. És utána ismerős az a bizonyos 56. október 23.
Az 50. évfordulós.
Pontosan este, ha akkor nem vagyok olyan gyors, vagy nem vagyok olyan gyors, mint azok, akik, hogy is mondjam, bukósisakkal, kezükben, a viperával, több fél méter távolságra lehettem, amikor be tudtam ugrani még a kapuban, mert menni akartam vissza Mátyás templomban, itt jöttem le.
Hol plébános voltál akkor?
És akkor be tudtam ugrani, és akkor döbbentem rá, hogy hát itt most semmi más nincs, mint 50 évvel ezelőtt, ami történt, csak akkor gépfegyve voltak, most meg egy viperával akart agyonverni engem.
Hol szenteltek, pappá?
A Váci Székes Egyházban, a Kovács Vince püspökről szentelt pappá.
Hova kerültél utána?
Hát ugye
először... Jött börtön is, tehát.
Nem, először visszakerültem ugye ősszel a központi szemináriumba. Ott voltam egészen karácsony. Igen, nem csak ugye jött a, ami később börtönnel járt, hogy mi a kórházi élményeinket 4 papok, összeírtuk, úgy is papok, és ez egy 28 oldalas brosúrába, mint amit átéltünk, láttunk, hallottunk, és személyes élményként leírtunk, és sokszorosítottuk, ami tilos volt, és 150 példa az országban a tilos szoksorította szét postánszuk a papoknak, hát ugye ezt megtalálgatták itt is, ott is, amott is, és hát ezért ugye engem letartóztattak 57 májusában. Ok, már pénzre voltam.
Mennyi időre ítéltek el?
Hát először úgy volt, hogy 7 év, aztán másodfokon 4 év lett, és a 4 év börtönt 2 év után mindenkinek megfelezték, sőt egy általános amnesztia, és akkor 2 év után szabadultam.
61-62?
Márja Nosztráról, igen, és pedig ugye akkor ott Márja Nosztrán szigorított börtön volt, csak csendőr, rendőr, pap, katona, tiszt, tehát ezek a osztályidegenek voltak ott együtt abban a börtönben, és az ugye szigorított börtön lévén, ott más volt a fegyelem, ott más volt minden, és hát ennek ellenére onnét szabadult egy bizonyos.
És nem voltál eltiltva a papi szolgálattól ezt követően? Tehát kaptál dispozíciót, mikor kiszabadultál?
Igen, de városban nem lehettem. De csak Kiskunságban, csak tanyai pap lehettem. Tehát még misézni sem misézhettem templomokban.
Hova kerültél?
Kiskunhalasra voltam káplán.
És hogy Kiskun... homokfutóval, vagy biciklivel, vagy gyalog jártál?
Hát ugye akkor volt a plebániának a motorbiciklije. Hármon voltak ott káplánok, és akkor mind a háromnak volt egy motorbiciklik, és ezzel jártuk a tanyos iskolákat.
És ott voltak az iskolakápolnának nevezett helyeken a misék?
Nem volt kápolna, iskolában maga vasárpad, iskola terem, az kápolnával alakult át. Uh-huh. Vittük a misa táskát, ott benne volt minden, ami kellett egy miséhez. És ami érdekes, ezek a tanyai kiskun emberek, mélyen vallású emberek voltak, és emlékszem vissza, hogy éppen most, mint amikor ideje van a karácsonyi készletnek, ugye a szálláskeres a Szent Csoláci népi ájtatóságra esténként minden tanyába szépen mentünk sorba.
De szép, igen.
Gyönyörű volt. Na, persze akkor még szintén hó volt, akkor még fagyok voltak. Mindegy, motorkerékpár jártunk, hol elestünk, hol nem estünk el, de nyakunkat nem törtünk.
Meddig voltál tanyasi pap?
3 évig voltam tanyasi pap.
Nem is volt templomotok, csak az iskolák voltak?
Csak iskolák. Hát templom volt a városok, Kiskunban is.
De oda nem engedtek be téged?
Ott én nem misészettem.
És mikor szűnt meg ez a stigma rajtad? A
stigma rajtam akkor szűnt, amikor a tanárom, Bánki József volt a Hittudom Akadémián.
És aztán ő lett az érsekpüspök.
Az érsekpüspök lett, és azt mondta, hogy hát jóba voltunk, és azt mondta, hogy megpróbállak téged most már egy faluba plebános. Akkor a Nógrád egy Borsodberénybe kerültem, és ott voltam 10 évig. Hát az Palószak között csodálatos.
Ez Hont körül van, Hont előtt nem, egy kicsivel.
A Vásztól 21 kilométer csak. Hont az
Hont,
a vonal.
Igen, a Rétság és Hont között.
Pontos, a Rétság után 8 kilométer. Ott voltam 10 évig, és hát ott kifejezetten jól éreztem magam, 3 falum volt, és
utána... Mely faluk voltak ezek?
Horpács, Mikszátnak a faluja, és Pusztaberki.
Templomokról mondj pár szót ezekről a 3 templomodról.
Mind a 3-at rendbe kellett hozni, kívül belül, tető, vannak fényképe,
mikor... Hol, ki volt a titulus?
Hát ugye Szent Márton volt a Borsodberényi, és ami a nagyszerű Szent Mártonról, hogy jöttek a mártonnapi búcsúk, minden háznál volt liba. Egy mártonnapi búcsú elképzelhetetlen volt, liba hús és liba máj és liba zsír és minden nélkül, és ugye akkor a papot hát természetesen ezek az emberek ellátták, tehát annyi tojásom, annyi liba májam, liba zsírom életemben nem volt, mint ott abban az időben, és hát természetesen a Nógrád megyei Palósznak még az esze is a szívéből gondolkodik, a szívet, tehát ott nagyon jó voltam. És aztán utána jött, megint csak tovább, azt mondta...
Még a többi templomot mondott, ez Márton volt, és az Horpácsi...
Az Szűzvárja templom volt.
Igen.
A Pusztaberkezi kis kápolnáska volt, szerintem Szent Mihály volt. Uh-huh. A Szent Mihály, úgy emlékszem vissza. Utána következett Szent Lőrinc.
Tehát akkor most már, ahol most vagyunk, oda kerültél.
Hát igen, ebbe a Plebániára. És megint csak ez volt a érsek úrnak gondolata, hogy figyelj ide, az a szabály, hogy IH-ba be kell jelenteni, hogy valaki városba kerül. Na most én bejelentettem mai napon, megvárjuk a határidőt, és addig nem kapunk választ, akkor automatikusan te Pesszentúrinc.
Hányban volt ez? Ez már a 80-as évek legeleje, vagy 70-es évek vége?
Igen. 25 évig itt voltam Pesszentlőrinci plebános. Miséző helyünk volt itt több is, tehát volt egy kis ősi Szentlőrinc kápolna, főplebánia templom, és volt az Erzsébet tep, a Szent Erzsébet. Ma is megvan még ez a 3 miséző hely, most én ezen a 2-n szoktam a Szentlőrinc kápolna, minden vasárnap reggel, és itt a Szent József kápolnában szent.
Ahol most beszélgetünk, Ibolya utca 1-es szám alatt egy kis lakóház és kápolna együttese.
Ez egy személyes kis lakás, amikor ide jöttem 7 évvel ezelőtt, akkor nyugdíjazott a bíboros úr a Mátyás templomban, és akkor kerültem ide. Ez a kápolna itt a környékbeli idősetnek a kápolnája. Ezért is hétköznap is csak 8 órakor van a szentmise. De minden héten 2-szer. Hétfő reggel a mellettem lévő katolikus iskolából, hát vagy 80 gyermek átjön, és nyitjuk a hetet ezeket az alsósokkal. Utána péntek reggel megint fényoszkó átjönnek a felsősök, még 80-100 gyermek, és akkor bezárjuk a munkahetet. Ez egy minden. Na most például most adventben viszont minden reggel itt van 2 osztály, tehát töményen teli a kápolnák minden reggel 6:30, és jönnek a gyerekek a hajnali misére.
Tehát iskola lelkész is vagy.
Hát ilyen értelemben igen, igen.
Megnézzük majd a kápolnát, de negyedszázados Pest-Szentlőrinci plébánosságod után következett a Mátyás templom. Fábián János után te következtél,
igen,
ugye?
Igen, Fábián János után következtem mindjárt. Ő meghalt, és akkor a bíboros úr kért, hogy
vállalja. 93 után vagyunk, már akkor Esztergom budapesti pap vagy. Átrendezték az egyházmegyei határokat, és Csepel kivételével a Váci egyházmegyei részek, vagyis a pesti külső kerületek átkerültek Esztergom budapesti egyházmegye részévé, és így Dél-Budára átkeltél a Dunán.
Pontosan.
Milyen volt ez az időszak? Hát az ország leghíresebb, talán leghíresebb, de ha nem is a legrosszabb, de nagyon rossz állapotban lévő templomába kerültél.
Igen, hát ugye ez kitüntetésnek számított a bíboros úr részéről, és azt mondta, hogy gyere mindenképpen, mert szeretnénk egy átfogó munkát most elkezdeni és befejezni pár év alatt. A Mátyás templom egyik, a másik pedig egyházmegye a vagyonkezelése.
A Mátyás templomot mindenki ismeri, és hát most már gyönyörű. Hány éve hagytad ott a Mátyás templomot, mikor mentél nyugalomba?
7 évvel ezelőtt hagytam ott pontosan.
7 évvel
tehát amikor befejeződött minden, akkor a bíboros egy szép levél kíséretében nyugdíjazott, és kérdezte, hogy most mit csinálsz? Mondtam neki, hogy nem tudom. És azt mondta, hogy hát ezt a kis Ibolyosz egyes számú lakást, ahol Fila Béla professzor lakott akkor, hogy akkor már éppen nem itt lakott, akkor már elment Szegedre, itt éppen civilek laktak, és azt mondja, hogy próbáld megnézni. Na, visszajöttem ide, és akkor azóta...
Gondolom, ismerted ezt a helyet.
Hogyne, hát itt voltam, 25 évig itt voltam, és nem egyszer tartottam is szentmisét. A lakás része az mondjuk kicsikét elhasznált volt, tehát mondom, hogy felújítottam utolsó négyzetcentiméterig mindent.
Menjünk át egy pillanatra a kápolnába, és ott fejeznénk be a műsort, jó? Szép, nyugodt, kertvárosias részen van ez az Ibolya utcai kápolna, csak az itt van a repülőtéri út mellett vagyunk, ugye?
A repülő gépeket lehetne hallani, és lehet is, hogy elmennek el, de ennek ellenére olyan jók a nyilázáróim, hogy abszolút kiszűrik a hangot.
Egyébként én akkor találkoztam Imre atyával először életemben, a repülőtéren, mikor a repülőtéri lelkészség beindult, és te voltál a repülőtéri lelkész.
Így van. Elsősorban azt csináltuk akkor, hogy az zarándok csoportokat indítottuk és fogadtuk. Áldást kaptak, stb. Igen. Stb. A kápolnában volt időnként személy, de az ritkán jelentett tömegeket.
Itt vagyunk, Ibolya utca, Pest-Szent-Lőrinc, Szent József kápolna. Hát gyönyörűen rendben van hozva, hát gondolom, hogy nem csak a paplak, hanem a kápolna is az utóbbi években igen. Született újjá.
Hát 7 év óta itt élem minden napomat. Másfél órával szentmisét automatikusan bekapcsol a fűtés, tehát nagyon kellemes.
Nagyon barátságos, szép két ólomüvegablak.
A Szent József mind a kettő. Most van még valami a fejünk fölött, és a kápolna kicsi ahhoz, hogy nyáron a sok ember bemelegíti, és akkor vannak az elszívók, tehát beton kapcsol, és akkor elszívja a meleget fölfelé, és akkor kellemes.
De nagyon szép tűzománc ornamentikája van az oltárnak, meg az ambónak, meg a tabernákulumnak.
Ja, egy új dolog.
Igen?
Miközben
az orgona?
Az orgona azért, mert Svédországban zárják be a templomokat, bontják le a templomokat, adják le a bútorát, és 4 évvel ezelőtt vásároltam ezt.
Vatonatújnak néz ki.
Egy nagyszerűs orgona, 4 millió forintba került annak idején, és ezt összeadogatták itt a hívek.
Csak az a baj, hogy a kántor háttal ül az oltárnak, honnan tudja, hogy mikor kell...
Ott van neki egy tükör orra előtt, és látja, hogy mi van a kápoltán.
Nem a papa háttal miséző, hanem az orgonista háttal miséző.
De látja, engem látott a tükörből.
Nagyon szépen köszönöm. Varjú Imre atyával végig tekintettünk, végig szaladtunk az országon azokat a templomokat, amelyek Imre atyának kedvesek és élete eseményeivel kapcsolatosak, azokat áttekintettük. Köszönöm a hallgatók figyelmét. A 2016 adventjében készült beszélgetéssel Varjú Imre protonotárius kanonoktól búcsúztunk, aki június 13-án életének 93. áldozópapságának 69. évében adta vissza lelkét a Teremtőnek. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Szendréné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival a tisztelet helyes formáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Uram, ahová tettél, ott szolgálok. Ahol megszerdelek, ott kereslek. Ahogyan tudlak, úgy követlek. Ha megbotlom, nem csüggedek. Ami van, azért magasztallak, ami nincs, azért nem zaklatlak. Ami a munkám, megcsinálom. A jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek. És másnap mindent újra kezdek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, aminek a témája a régi módi tisztelet. Mit értünk mi régi módi dolgok alatt? Mik tartozhatnak ebbe a fogalomba bele?
Így a régi módi tiszteletbe szerintem az a legelső, az az alap, hogy hogyan köszönünk az embereknek, hogy például az idősebbeknek csókolommal köszönünk, az esetleg fiatalabbaknak jó napottal, ez szerintem egy alap tisztelet.
Ide tartozik a tiszteletadásba, a régi módi tiszteletadásba, úgy gondolom, hogy a férfiak és a nők közötti üdvözlésnek vagy találkozásnak a etikettje is akár. Jól gondolom, Barna?
Igen, szerintem a tisztelet egyik alapillére, hogy amikor találkozunk, köszönünk egymással, attól függ, hogy szoktuk, hogy puszit adunk, vagy ölelkezünk, és ez mindig kell, mert ugye a találkozás a köszönéssel kezdődik. A férfiaknak a nők iránt való tisztelete az abban nyilvánul meg, hogy mondjuk kezet csókolnak nekik, vagy hogy visznek nekik virágot, vagy hogy leveszik a kalapjukat, és ezek nagyon kis dolgok, de ezzel is nagyon jó benyomást keltenek, és megtisztelik az illetőt.
Én sokszor hiányolom ezeket a régi módi szokásokat a fiatalok körében, hiszen mennyivel udvariasabb és kulturáltabb dolog az, hogyha társaságban vagyunk, megkérdezi egy férfi, egy úriember a hölgyektől, hogy önthetek egy pohár vizet, vagy kihúzza neki a széket, hogy foglalj helyet, vagy előre engedi az ajtón. Én úgy gondolom, hogy ezek az alapvető emberi normák, amik a közösséget formálják és ami a rendjét megadja, ezekkel nem kellene szakítani ezekkel a szokásokkal, hanem úgy gondolom, hogy ezek ilyen örökérvényű szokásokká kellene, hogy váljanak, és hogy alapból ezt meg kellene nektek is, ennek a generációnak is tartani. És sokat beszéltünk egyébként felnőttek mi is a különböző generációkról, például olyan szempontból is, hogy mondjuk a kertet mennyire gondozzák az emberek, vagy az ünnepeket mennyire tartják meg. De hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk felnőtteknek, szülőknek is óriási felelősségünk van, hiszen mi ránk vagytok ti bízva. Tehát a gyermekeink generációjának nekünk kell átadnunk ezeket a szokásokat, ezeket a hagyományokat, ezeknek a alapvető tiszteletadásnak a formáit, és akkor nyilván ti is akkor fogjátok ezt beépíteni a saját életetekbe, hogyha vannak, akik példát mutatnak nektek, illetve akik maguk is gyakorolják, és akkor te is ezt fogod a saját családodban majd is megélni. Hogyha mondjuk eddig nem volt szokás, de mostantól úgy van, hogy megadjuk a módját egy vasárnapi ebédnek, vagy éppen egy születésnapnak, vagy egy vasárnapi misének, hogy nem farmerba meg lyukaspólóba megyünk el a szent misére, hanem felöltözünk szépen ünneplő ruhába, akkor igényed lesz rá, hogy tényleg majd te is a kisgyerekedet felöltöztesd a legszebb ruhájába is, úgy vidd el a templomba magaddal. Nézzük meg, hogy ha különböző kereteket kellene készíteni vagy választani a képkeretezőnél, akkor te milyen keretben tudnád a családod közös fényképét elképzelni? És hogyha tudsz választani, hogy ez most kör alakú, ovális, négyzet alakú, vagy rusztikus, vagy ilyen modern keret legyen, akkor miért éppen erre voksoltál?
Én ezt a fehér ovális alakú keretet választanám, meg van rajta egy most is, azért mert, hogy nem teljesen szokásos, de azért attól még szép, és szerintem ebben nagyon beleillene a családunk képe.
Én ezt a türkiszöld négyzet keretet választanám, mert ez olyan egyszerűnek tűnik. Én ezt a citromsárgás, illetve narancssárgás képkeretet választanám, ugyanis nekem így a narancssárga színről így a vidámság jut eszembe, a jó kedv, és szerintem ez nagyon jól jellemzi a családunkat.
Én ezt az aranyszínű képkeretet választanám, mert nagyon tetszik a díszítése, és szerintem a mi családunk is ebbe pontosan beleillene.
Amikor körülnézünk magunk körül, legközelebb a családtagjainkat látjuk. Az életünk innen ebből a kis közösségből vette a kezdetét. Lehetünk nagyon elégedettek, vagy kevésbé a családunkkal kapcsolatban. Érezhetjük magunkat nyertesnek, közömbösnek, vagy vesztesnek, de minden esetre érdemes tudni, hogyan is állunk velük. Mit érzünk, mit gondolunk a szüleinkkel kapcsolatban, hiszen tőlük és általuk kaptuk az életünket. Jó érzéssel indulunk el a családunkból az életbe? Szeretetben vagy feszültségben élnek a szüleink? Csonka vagy mozaik családban nőttünk fel, vagy éppen válófélben vannak a szüleink? Egész érzésvilágunkat és önképünket meghatározza az, ami otthon van. Mit tudnátok ti elmondani a saját családotokról? Mennyire áldás neked ebben a családban élned, amiben születtél, vagy te hogy érzed magad a szüleiddel kapcsolatban?
Én úgy gondolom, hogy vannak kisebb vagy nagyobb veszekedések minden családban, mert ez előfordul mindenképpen, és ez így nálunk is van néha, és van, amikor ugye nagyon összebeszünk, és akkor mérgesek vagyunk egymásra, de én akkor se cserélném el a családomat, mert úgy gondolom, hogy számomra ők a legkedvesebbek, és jobbat nem kívánhatnék náluk.
Én nagyon szeretem a családomat, illetve nagyon hálás is vagyok nekik, hogy mindig megyünk kirándulni, hogy mindig elmegyünk nyaralni, hogy sosincs olyan év, hogy ne lennének ilyen programok, illetve még azt is, hogy minden rendben van a családban, mert sajnos már egyre jobban veszem észre, hogy egyre több olyan gyerek, vagy esetleg felnőtt is van, akiknek nem adatik meg az, hogy egész családjuk legyen, vagy hogy ne legyenek viták, vagy problémák. Ugyan kis dolognak tűnik, hogy meg természetesnek tűnik az embernek, hogy ugye van egy családja, van egy anyukája, apukája, de én ezért is nagyon hálás vagyok, mert szerintem ezt is nagyon meg kell becsülni, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg mindig ott vannak neked, mert vannak olyanok, akiknek még ez sem adatott meg.
Hát igazából az én családom is elég érdekes, nagyon fura szokásaink vannak, de szerintem el vagyunk együtt, és van, amikor ténylegesen mi is nagyon veszekedünk, de el vagyunk együtt, és szeretjük egymást. És ez a lényeg, hogy szeretjük a másikat, és tiszteljük, és úgy beszéljünk a szüleinkkel, hogy ne csúnyán, ne beszéljünk vissza nekik, mert az tiszteletlenség, mert ők neveltek fel minket, és nem szabad így viselkedni a szülőkkel.
Az az igazság, hogy arról egyáltalán nem tehet senki, hogy milyen családba születik, milyen családba érkezik, de az biztos, hogy alapvetően meg tudja határozni az egész életedet, hogy milyen családban nőttél fel, milyen normák között, és hogy mennyire tapasztalhattad meg annak a örömteli oldalát, hogy van édesanyád és édesapád. Nagyon sokszor kerülök én magam is olyan helyzetbe, hogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy hogyan beszélek a gyerekeknek a család fogalmáról, vagy egyáltalán az édesapa meg az édesanya fogalmát hogyan világítom meg, mert hogy nagyon nagy sebeket hordoznak a diákok, a gyerekek manapság, és hogy nem szeretnék senkit megbántani a szavaimmal, és nyilván nem is szeretném azt se, hogy félreérthető legyen mindaz, amit megfogalmazok, de nagyon-nagyon nagy felelősség az, amit egy fiatalnak ma meg kell tudnia élni, hogy párt kell választani magának, és ugye már itt is vannak problémák, hogy hogyan tudunk megfelelő párt választani magunknak, hiszen én úgy gondolom, hogy alapvetően a családnak a legfontosabb pillére a szülőknek, az anyának és az apának, egy férfinak és egy nőnek a házassága, hogy abba születhessen bele egy gyermek, és hogyha ez az alap megvan, és egy gyermek így érkezik, egy szerető párnak a közösségét teszi, a szeretet közösségét teszi teljessé, akkor ott tud az a gyermek igazán fejlődni. És bár ahogy elmondtátok, így is vannak problémák, meg lesznek is, és semmi nem garancia arra, hogy nem lesz megpróbáltatás egy házasságba vagy egy családba, de akkor együtt tudjuk hordozni. Úgy, hogy Jézus is elmondta az egyházról, ugye Istennek a családjáról és az egyház családjáról azt a képet, hogy Krisztus teste az egyház, és ahogy a tagjainak is, minden tagjának itt az egyházban is megvan a feladata, hát ezt a saját családunkra is tudjuk alkalmazni, hogy nyilván, hogy az Isten családjába élni a hívők közösségébe, azon belül pedig a saját vérszerinti családodba, ez alapvető, hogy így tud élni egy közösség, és így tud gyümölcsözni, hogyha egy stabil dologból indul ki. És ez nagyon fontos nektek, hogy ezt megőrizhessétek, hogy ezeket a régi módi, idézőjelben régi módi szokásokat, meg etikett szabályokat megtartsuk, betartsuk, hogy még tudjunk udvarolni, tudjunk ismerkedni, meg tudjuk szelidíteni a másikat, hogy legyenek beszélgetések, legyenek konfliktusok, legyenek randevúk, tehát hogy mi magunk is a régi dolgokat ne vessük el, hanem ti is éljétek meg ennek a sokszínűségét, vagy használjátok ki, és tegyétek teljessé a hétköznapokat azzal, mert nyilván más szempontból ismered meg azt a fiút, vagy azt a lányt, ha elmész vele egy múzeumba, vagy elkísért téged a templomba, vagy éppen megnéztek egy mozifilmet. Ezerféle lehetőség van arra, hogy jobban megismerd a másikat. Egy jó kapcsolatot és egy jó közösséget, ahogy eddig is beszéltünk, folytonos küzdelem árán tudunk fenntartani. Ha nem érezzük olyan jónak az otthoni körülményeket, akkor valószínűleg a társainkkal is nehezebben tudunk jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani, és ez több energiát követel tőlünk.
Nektek mi a tapasztalatotok, hogy mennyire tudja megmérgezni egy-egy ilyen diáktársatok az életeteket, vagy találkoztatok-e már ilyen barátokkal, fiatalokkal, akik a saját családi problémáik miatt megmérgezik a veletek való kapcsolataikat is?
Igen, ez szerintem sajnos elég gyakori manapság, és ez elég szomorú, mert nem minden emberen lehet változtatni, hogy esetleg téged ne vigyen bele a dologba, mert olyan is van, hogy téged is teljesen megváltoztat. Viszont olyan is van, hogy rádöbbensz arra, hogy ő miket csinál, és hogy az egyáltalán nem jó, és akkor meg lehet szakítani a barátságot is. Viszont ez szerintem az, hogy alapból egy ember otthonról átviszi a dolgokat az iskolába, az már szerintem eleve egy elég nagy probléma, mert így akár az osztályközösséget is szétszedheti, hisz nem lesz jó osztály az, amelyikben az egyik utálja a másikat. Persze ez sok osztályban megvan, úgyhogy inkább nem is ezt a szót kéne használni, hogy nem lesz jó osztály, csak nem biztos, hogy minden ember olyan jól fogja magát ott érezni, főleg úgy, hogy tudja, hogy hát ez az ember ott hátul engem utál, és hogy vajon mit gondolhat rólam. Persze könnyű azt mondani, hogy ne foglalkozzunk vele, de tényleg vannak olyan emberek, akik ezt nagyon könnyen a lelkükre veszik, és hát azért, mert ilyen a természetük, alapból érzékeny emberek, de ezt is meg kell tanulni, felfogni úgy, hogy nem kell vele foglalkozni.
Hogy tudunk esetleg rajtuk segíteni, vagy lehet-e, vagy mit tanácsolsz akkor neki, vagy mikor mondjátok el egy felnőttnek, vagy hogyan tudunk ezeken a fiatalokon segíteni, akik ennyi sebet hordoznak, hogy métejként vannak jelen ezekbe a közösségekbe?
Vannak olyan esetek, amikor akár te is tudsz segíteni egy egyszerű beszélgetéssel, hogyha átbeszélitek a dolgot, de van, amikor már ez ehhez kevés, ilyenkor általában vagy az osztályfőnöknek, vagy a legközelebbi felnőttnek kell szólni, hogy mi a helyzet, és általában ilyenkor már csak a szakemberek tudnak segíteni az emberen. Persze van olyan ember, akivel már sajnos a szakemberek sem tudnak mit kezdeni, viszont szerintem ez így ritkább, úgyhogy ilyenkor minden esetben szakember segítségét kell kérni.
Én is úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen ember, aki az ő problémáit egy közösségbe viszi, az nagyon meg tudja változtatni egy közösségnek a hangulatát, és ahogy Viki is mondta, hogy lehet azt mondani, hogy ne foglalkozz vele, meg hogy ne szólj hozzá, meg hogy engedd el a füled mellett, de akkor is, hogyha hozzád szól, és mondjuk csúnyát mond rád, vagy hallod, hogy a hátad mögött beszél, az rosszul esik neked is. És akkor ilyenkor először a legelső dolog, én úgy gondolom, hogy beszélni az illetővel.
Viszont az is igaz, hogy ezek a gyerekek már olyan sok sebet kaptak, amit ugye most arról beszélünk, hogy a szülői háttér hiányosságából, vagy a szülői háznak a problémáit nem tudja kezelni ez a gyermek, tehát egyet értek, hogy segítséget kell kérni, és ne küzdjetek egyedül ezekkel a diákokkal, mert sajnos nem tudhatjuk előre, hogy milyen helyzetben van, még lehet, hogy neked sem mer mindent elmondani, és pontosan ezért kell egy felnőttnek a segítségét kérni, hogy akár szakemberrel, vagy akár pszichológussal, vagy olyan családterapeutához kell irányítani őket, akik konkrétan tudnak segíteni, mert sajnos tudod, hogy ha tagadás politikáját használjuk, akkor olajat tudunk önteni a tűzre, és egyik váratlan helyzet is, akár ezt a fiatalt olyan súlyos balesetekhez, vagy önmagát bántja, vagy másokat bánt, tehát nem tudhatod, hogy merre löki, és ez kiszámíthatatlan a psziché, ha sérül. Tehát, hogy ilyenkor mindenképpen felnőtt segítségére van szükség. Na hát a nehéz téma után beszélgessünk azokról, akiknek viszont jó kapcsolata van a szüleivel, és a tapasztalat szerint könnyebben találnak utat maguknak a különböző közösségek felé. De még az ilyen családokban is gyakran türelemre van szükségünk, mert fiatalként úgy érezhetjük, hogy a szülők túlzottan szeretnének védeni bennünket, mi pedig türelmetlenül várjuk, hogy mielőbb felnőttként bánjanak velünk. Hát van-e ilyen tapasztalatotok is, amikor ez a mi óvó-védő szeretetünk már kicsit soknak tűnik számotokra?
ez megvan a családban, ez az alapvető féltés, ami egyébként természetes, és nekem nincs vele problémám, csak tényleg néha sok, és néha úgy érzem, hogy nincsen igazuk, viszont be kell látni, hogy miért akarnak minket ennyire védeni, azért, mert szeretnek minket, és nem akarnak minket elveszíteni. Szóval néha talán idegesítő tud lenni, de nem szabad ezért rájuk haragudni.
A mi családunkban igazából engem, vagy hát velem nagyon sok mindent megbeszélnek, és úgymond felnőttként kezelnek, de hát persze gyerek vagyok még, én is, de sok mindent megbeszélünk arról, hogy tudjak dolgokat a világgal kapcsolatban, mert vannak olyan gyerekek is, akikkel ezeket a dolgokat, amikről úgymond tabu téma, arról nem beszélhetnek a szüleikkel, mert esetleg a szüleik kényes témának gondolják. Nekem is volt egy ilyen barátnőm, és ő kérdezett, és én meg válaszoltam neki, mert mondom, hogyha már az anyukája ezt nem nagyon meri megbeszélni vele, akkor én adok neki pár tippet ilyen dolgokkal kapcsolatban, vagy mondok neki valamit, és mondtam, hogy de majd biztos beszélgetnek a szüleivel erről, meg kérdezzen, tehát ne legyenek szégyellősek, mert ezek a dolgok azért vannak, hogy megbeszéljük őket, és hogy megértsük ezeket a dolgokat. Szóval szerintem igenis a tabu témákról is kell beszélni, mert jobb, hogyha tudjuk, hogy mit hogy kell, mert akár nagyobb probléma is lehet belőle.
Magyarul őszintén kell beszélni egymással, és nektek is akkor meg a hallgatóknak is azt tudom javasolni, hogy ami számotokra kérdés, bármikor, akár jó, akár rossz, akár valami tabu téma, meg kell kérdezni a szüleiteket, tehát bizalmatokba kell foglalni a szüleiteket is, hogy mindig őszintén mondjátok meg nekik, mert higgyétek el, hogy én egy picit más szempontból is ugye tudom szülőként, hogy a mi számunkra ti vagytok az Istennek a legnagyobb ajándékai, és nyilván, hogy féltünk titeket ettől a világnak a veszélyeitől, és meg akarunk védeni benneteket, de ugyanakkor nem szeretnénk korlátozni titeket, de hogy bármi történik is veletek, akkor is, ha jó, ha rossz, akkor is őszintén, ha elmondjátok, akkor még ha dühös az ember utána, bármilyen rossz dolog is az, jobb, hogyha tudunk róla, és akkor utána kijavítjuk együtt, megpróbáljuk helyrehozni, és nincs olyan, amit ne vállalnánk fel, ami veletek kapcsolatos, hiszen hozzánk tartoztok, Istentől kaptunk benneteket, és hozzánk tartoztok, tehát tessék nyugodtan elmondani, és mindig teljesen őszintén beszéljetek, mert hogyha megszépítitek a dolgot, akkor más következtetést tudnak levonni belőle a szülők, mint hogyha a tényleges őszinte valóságot mutatjátok, vagy mondjátok meg nekik, még akkor is, hogyha mondom, ez negatív a ti számotokra, a szüleitek, még akkor is mondom, ha mérgesek is, vagy dühösek is, biztos vagyok benne, hogy nem hagynak el benneteket ezekben a nehéz helyzetekben sem. Aztán hadd kérdezzem meg tőletek azt, hogy igen, nem, néha, mindig vagy soha ezekkel a szavakkal válaszoljatok, kérlek titeket, hogy ti mennyire beszéltek mondjuk szépen a szüleitekkel. Mindig, néha vagy soha.
Az esetek nagyon-nagyon sok százalékában szépen beszélek, mert úgy gondolom, hogy meg kell adnunk ezt a tiszteletet a szüleinknek, mert ugye ők nevelnek minket, de azért mindenkiben történik, amikor nem figyel magára, és véletlenül nem úgy beszél a szüleivel, vagy akár mással is, ahogy ő azt gondolja, hogy szabad meg elvárt.
Bele szoktál-e nézni, Viki, te mások telefonjába? Igen, nem, vagy soha?
Én nem szoktam belenézni más telefonjába, mert az az ő dolguk, hogy abban mi van, nem az enyém.
Szoktál-e, Mira, kérdezés nélkül másnak a tárgyait használni?
Nem.
Negatív szavakkal, Eszterke, illeted-e a másik embert?
Nem.
Szoktál-e morogni, Barna, amikor egy idős ember leszeretne ülni a buszon?
Én soha.
Mindig válaszolok az SMS-ekre és az e-mailekre, Viki. Rád igaz, vagy nem?
Igen.
Szoktam szólni, ha látom, hogy kések a megbeszélt találkozóról.
Igen.
Képes vagyok a himnusz alatt fegyelmezetten állni. Eszter, képes vagy rá?
Hát ez természetes.
Amikor valakivel egy mély beszélgetésben vagyok, felveszem a csörgő telefonomat. Szoktatok ilyet csinálni?
Nem, mert ez nagyon tiszteletlen.
Amikor beszélnek hozzám, ránézek a beszélőre. Ezt szoktad tenni, vagy nem figyelsz rá?
Igen, ezt szoktam tenni.
Amikor beszélgetek, végig hallgatom, amit a másik mond.
Mindig.
Na hát ezekből a mondatokból, állításokból is levonhatjuk a következtetést, hogy mi igaz ránk, és mi az, amin még lehet változtatni, és mi az, amit szokássá lehetne tenni, és jobban odafigyelni. Gondolok itt arra, hogy sokszor elnézem a fiatalok közti beszélgetéseket, és ugye nagyon felszínesek ezek a beszélgetések. Nem igazán szeretnek az érzésekről megnyilvánulni, nem igazán szeretnek őszinték lenni a fiatalok egymáshoz, de szerintem ennek is megvan az oka, mert én úgy gondolom, hogy nem is toleráljátok annyira az érzelmeket, vagy rosszul látom?
Nem mindenki tolerálja így az érzelmeket, meg szerintem így mindannyiunknak elég nehéz az érzéseiről beszélni, viszont hogyha van egy olyan ember, akiben nagyon megbízol, régóta ismered, szerintem azzal természetes, hogy ez ilyen mélyebb dolgokról is beszélgettek, hiszen az az igazi barátságnak is az alapja, hogy nem csak a viccelődés megy, hanem az, hogy mély dolgokról is tudtak beszélni.
Van neked olyan felnőtt ember, akivel tudsz mélyebb dolgokról beszélni a szüleiden kívül? Van, akikre támaszkodhattok?
Igen, van. Például a nagymamámmal, illetve a nagypapámmal rájuk is tudunk támaszkodni, illetve tudunk komoly témákról beszélgetni, vagy akár a keresztszüleimmel, tényleg így a családból, igen.
Én ilyen témákban, hanem a szüleimmel, én és a nagyszüleimmel szoktam beszélni, meg Marika nénnek is elmondom az érzéseimet.
Hát én igazából alapvetően nem annyira szeretek az érzéseimről beszélni. Van olyan ember, akivel megosztom az érzéseimet, de van olyan, akivel nem szeretem, de így konkrét más felnőtt így nagyon nincsen, de van, amit a szüleimmel se szeretnék megosztani, mert egyszerűen így nem akarom elmondani nekik. Szóval így megpróbál megoldani magamnak a dolgokat.
Tehát arra törekedni kell, hogy azért az egy tükör számodra, hogyha van felnőtt ember, akire támaszkodhatsz, meg akitől tanácsot kérhetsz, mert nagyon nehéz kiigazodni az emberekbe, mert olyan játszmák zajlanak itt, amit összerakni nagyon nehéz, és olyan sebeket tudtok szerezni, ami egy egész életre rányomja a bélyeget a lelkedre, és ezektől a sebektől úgy tudsz távol maradni, hogyha nyilván van az Istennel kapcsolatod, hiszen ő az, aki ismert téged, aki megalkotott téged, aki a bűneiddel együtt elfogad téged olyannak, amilyen vagy. És akármilyen furcsa, tudom, hogy furcsa most így 14 évesen ezt hallani, de a szüleid is ilyenek. Tehát akármit csinálsz, akkor is nagyon szeretnek téged, még hogyha a legnagyobb butaságot követed el, vagy olyan dolgok derülnek ki rólad. Én már voltam sok ilyen beszélgetésen, amikor a szülő döbbent le legjobban, hogy ki valójában az ő gyereke. De nem baj, ezekkel együtt is szeretnek benneteket a szüleitek, és nagyon-nagy örömmel hallottam azt, hogy milyen szerencsések vagytok, és micsoda áldás az, hogy a nagyszüleitek vannak a ti számotokra, és hogy ilyen kapcsolatot ápoltok velük. Hát ez nagyon nagy ajándék az Istentől a számotokra, és örülök neki, hogy ilyen kapcsolataitok vannak, mert higgyétek el, hogy ezek azok a őszinte beszélgetések, és ezek azok az érzelmek, amelyek alapján ti boldogok tudtok lenni, és így lehet teljesíteni egy iskolában, így lehet viselkedni egy közösségben, és így bárhová elkerültök, és bárhová sodor benneteket az élet, mindig lesznek olyan alapjaitok és olyan gyökereitek, hogy ezek adnak számotokra szárnyakat. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal köszönök el a hallgatóktól, és kérem, hogy imádkozzatok sokat a nagyszüleitekért, a szüleitekért, és imádkozzatok azért, hogy mire ti felnőttök, akkor is az Jóisten védelmezze és óvja meg a családokat, a házasságokat, és a férfi és a nők közötti kapcsolatokat, hogy mindig is az Isten legyen az a szövetségnek a forrása, ami a párokat összeköti. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.